Csegezi Mária köszönti a kedves hallgatót, dicsértessék a Jézus Krisztus. A mai napon a Bici házas pár lesz a beszélgető társam, akikhez a baráti szálakon túl az is köt, hogy Erikával ugyanabba a közösségbe járunk. Ismerjük egymást is mégsem. Hiszen a tényen túl, hogy felnőtt megtérők, a római katolikus vallással, Jézus Krisztussal való elköteleződésük történetét én sem ismerem. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió mikrofonja előtt a közgazdászt, Sütz Erikát és kedves férjét, Bici Ferenc informatikust. Isten hozott titeket a Mária Rádióban. Kezdjük az ismerkedést, vagyis a hallgatói család számára történő bemutatást egy kicsit távolabbról a családjaitoktól. Milyen családban nőttetek fel? Honnan jöttök?
Budapesten születtem, Budapesten is nőttem föl. A nagymamánál laktunk az ő lakásába, a szüleimmel és a húgommal. 8. osztályos voltam, amikor a szüleim elváltak, és a nagymamámnál maradtunk. A nagymamám nevelt. Nagypapám akarta, hogy a Fradinak a sportsuliába járjak. Neki nagyon fontos volt, mivel fradista volt, 9. kerületben nőttünk föl, ezért mindenképpen a Fradinak a sportiskolájába kellett menni. A sport adott egy olyan kitartást, fegyelmet, ami a későbbiekben ilyen létfontosságú volt, hiszen abban az időben én nem hallottam Istenről, sőt azt tanították, hogy nincs, de ő nem létezik. Nem is lehetett ebbe hinni, viszont a sportban találtam erőt, célokat. Nagyon hiányzott az anyukám, és akkor valójában ez az anyai hiányjal mentem középiskolába.
Tehát gyakorlatilag ez meghatározza az egész életedet.
Igen.
Ketten vagytok testvérek?
Egy édeshugom és 2 féltestvérem van. Anyukám és apukám is újra házasodott. Anyukámnál is született egy lánytestvérem, és apukámnál is született egy lánytestvérem. Úgyhogy valójában 3 hugom van, aminek én nagyon örülök, meg nagyon szeretem őket.
A gyerekkorodban találkoztál a vallással?
Csak olyan szinten találkoztam a vallással, hogy a nagymamám bevitt minden karácsonykor a templomba, hogy megmutassa nekem a Betlehemet, de ennyi volt.
A nagymamád vallásos volt?
Hát nem tudom, hogy fogalmazzam, ő már szegény nem él, és én azt tudom, hogy apácáknál nevelkedett, tehát biztos, hogy kapott vallásos nevelést, biztos, hogy volt első áldozó, azt nem tudom, hogy bírnálták el, soha nem beszéltünk erről. Az első áldozást azért tudom, mert megtaláltam az emlékiratot, hogy első áldozó volt, és hogy a fiait, tehát az én apukámat és nagybátyámat is keresztelték, és ők is voltak első áldozók, tehát ez biztos, de a környezetünkben senki nem volt hívő. A középiskolás évek plusz az utána lévő években is, amíg meg nem tértem, nem volt körülöttem olyan ember, aki Jézusról, vagy úgy a katolikus vallásról, vagy a kereszténységről beszélne nekem.
Tehát akkor gyerekkorodban nem is kereszteltek meg?
Nem. Humat sem, meg engem sem.
Feri, te milyen családban nőttél fel?
Az én szüleim nem voltak vallásosak, habár volt egyházi esküvőjük, és engem is megkereszteltek, de jellemző a családra, hogy anyukám később elfejtette, hogy most meg voltam keresztelve, vagy nem, és nem találtam meg a keresztelvet, ezt is sokkal később újra keresztelkedtem.
Komolyan.
Igen. Egyébként nagyon szegény családban nőttem fel, mindkét szülőm vidékről jött fel, és apukám alkoholista volt. Mikor 8 éves voltam, akkor váltak el, de szerencsétlen módon a bíróság úgy döntött, hogy egy háztartásban maradnak. Így a testvéremmel és anyukámmal mi egy szobában laktunk, apukám a másik szobában, és a köztesterek meg a harcintérre voltak fenntartva.
Ja, Istenem. Akkor ez nem lehetett egy könnyű gyerekkor.
Nagyon stresszes gyerekkor volt, igen.
Cipelsz mostani életedben is ebből valamit?
Igen, a habitusomon látszik, szóval én a halkszavú ember vagyok, és csendes, és érzem magamon a stressz, hogyha hangosabb szó van. Tehát, hogyha valaki kicsit harsányabb, akkor elő megindul valami. Tehát, hogy én nagyon figyelő állásba kerülök, és megszeppenek.
Hogy tudtál kiszakadni ezen nehéz családi körülmények közül?
A másik jellemző vonásom az, hogy alkalmazkodó vagyok. A nővérem, ő 18 évesen elment már otthonról, házasságot kötött, én úgy értékelem, hogy ez egy fajta menekülés volt otthonról. Én 22-23 éves koromig otthon maradtam együtt anyukámmal, apukámmal egyháztartásba, és amikor találtam egy olyan állást, ahol már úgy kerestem, hogy akkori párommal el tudtunk menni albérletbe, és akkor kezdődött tulajdonképpen önálló felnőtt életem. Keveset voltam otthon, én inkább nem voltam az utcán, kevésbé érdekelt a tanulás, és valószínűleg ez is egyfajta menekülés volt otthonról. Sokat voltam bandákban. Egyébként így sokszor visszatekintek az életem, és érzem, hogy Jóisten fogta a kezemet. Tehát én olyan bandákban voltam, akik elmentek mondjuk betörni valahova, meg rengeteget ittak, meg mondjuk szípusztak. Én ott voltam velük, mint a legkisebb, soha semmit. És kínálták egy cigit, hogy gyújtsak rá, és én nekem nem kellett. És hogy ezt elfogadták. Én voltam a legkisebb, úgy mindig úgy befogadtak, de tulajdonképpen nem kerültem semmilyen komolyabb dologba. Nem szoktam rá cigarettára, nem ittam. Mentem velük, én inkább csak azt szerettem, a focizunk. Úgyhogy a tanulmányaim azok nem voltak fényesek, és amikor így kezdtem felnőtté válni, tehát 18 éves voltam, és amikor éreztem, hogy nem tudok egy értelmes mondatot elmondani, akkor egy első késztetés volt, hogy hát akkor kéne valamit ezzel kezdeni, úgyhogy elmentem esti iskolába, esti gimnáziumba, angol tanfolyamra, és a főiskolámat is úgy munka mellett végeztem.
És anyukád az nem ösztönzött annak idején, vagy neki annyira nehéz helyzete volt?
Igen, valószínű az, hogy ő neki egyedül kellett a két gyereket nevelni, és van egy olyan része ennek a dolognak, hogy mondom, hogy felnőttként visszatekintek, hogy szerintem apukám nem véletlenül lett alkoholista. Tehát én szerintem anyukámnak legalább akkora része volt ebbe. Én mikor hazamentem azzal, hogy szeretnék tovább tanulni, akkor anyukám azt mondta, minek? Tehát ő sem tudott ebbe támogatni. Uh-huh. De valahogy sikerült egyről a kettőre.
Csak gratulálni tudok neked. És akkor Erika, hogyan folytatódik a gimnáziumi évek utáni életed?
Hát leérettségiztem, de nekem egyből érettségi után dolgoznom kellett, és hát onnantól kezdve én folyamatosan dolgoztam. Gondolkodtam a továbbtanuláson, de így, hogy dolgoznom kellett, így inkább félretettem. Egy csomó minden volt a fejembe, de nem voltak konkrét céljaim.
Mikor jött el az az idő, amikor az önálló életed megteremtése már sokkal fontosabbá vált?
Hát akkor már volt nekem egy barátom, akivel utána később össze is költöztem, tehát egy ilyen több laki életet éltem. Azt nem lehetett otthonnak nevezni, tehát lehet, hogy szerettem volna, de így utólag olyan hálás vagyok a Jóistennek, hogy akkor ez nem teremtődött meg.
És hogyha felidézed azokat az éveket, hogy teltek az akkori mindennapjaid?
Sokat dolgoztam.
A nagymama az azért úgy kísérte a te életedet? Óvott?
A nagymama úgy szerepelt az életemben, mint az anyukám. Tehát ő egy második anyukám volt.
Ő volt az anyapótló.
Igen.
És akkor leérettségiztél, elmentél dolgozni?
Elmentem dolgozni, és aztán úgy döntöttem, hogy kimegyek Amerikába kipróbálni magamat.
Ez kinek a hatására, vagy hogy jut ilyen eszedbe?
Úgy éreztem, hogy most van itt a lehetősége annak, még mielőtt családot alapítanék, hogy én egy ilyen merészet lépjek. És akkor úgy gondoltam, hogy minél messzebb elmenni innen. Én azt éreztem, hogy nem mentem főiskolára vagy egyetemre, és úgy éreztem, hogy na most van az a pont, hogy tovább szeretnék lépni, és ehhez viszont kellene valami nagy váltás. És arra gondoltam, hogy ha kimegyek, akkor egyrészt az angol nyelvet azt úgy meg tudom tanulni, tehát olyan szinten, amit nem biztos, hogy az itthoni iskolákban így meg tudom tanulni, most már tudom, hogy meg lehet itthon is tanulni, de én akkor azzal a fejjel úgy gondoltam, hogy csak kint lehet így megtanulni. Mikor kim voltunk a repülőtéren, akkor a nagymamám mondta azt, hogy én elengedlek téged, mert tudom, hogy te a jéghátán is megélsz, úgyhogy ebbe igaza volt, mert ki is próbáltam, hogy a jéghátán is megélek. Babysitternek mentem ki, ügynökségen keresztül, és akkor így kerültem ki Floridába. Két kisfiúra vigyáztam, 2,5 volt a kicsi, és 5 éves volt a nagyobbik fiú. Én ott tapasztaltam meg, hogy a mi kultúránk mennyivel színesebb, hogy milyen értékrend szerint neveljük föl a gyerekeket. Azt tudom, hogy szép ország, megtapasztaltam ott azt, hogy milyen ilyen felszabadultnak lenni. De én itthon szeret, szerettek élni, és itthon is szeretnék élni, tehát nem egy másik kultúrába. Tehát én nagyon szeretem
milyen különös,
a magyar kultúrát.
Hogy egy idegen országba erősödik meg a nemzeti öntudata valakinek.
Hazajöttem Amerikából.
Hány év után?
Hát egy évet voltam kint. És utána döntöttem el, hogy főiskolára szeretnék menni, közgazdásznak szeretnék tanulni, úgyhogy elmentem matematikát tanulni a felvételire, felvettek, és akkor végigcsináltam a 4 évet.
És ezután?
Amikor hazajöttem Amerikából, akkor több helyre felvételiztem, és arra a munkahelyre vettek föl, ahol a Feri is dolgozott. Úgyhogy egy munkahelyre kerültünk, és én a munka mellett végeztem el levelezőn a főiskolát.
És akkor már a Feri is főiskolára járt?
Igen, ha jól emlékszem.
Rögtön kiszúrtad őt?
Nem.
Hány évig dolgoztatok együtt?
Ezeket a számokat az Era jobban tudja. 3.
3 évet dolgoztunk, közösek voltak a barátaink, és akkor így ismerkedtünk meg.
És akkor végül is a kapcsolatotok mikor fordult komolyra? Még a közös munkában töltött évek alatt?
Igen. Ez egy titkos kapcsolat volt tulajdonképpen. Nem vállaltuk fel. 2 évig volt, hogy találkozgattunk. Aztán úgy határoztunk, hogy közösen elmegyünk Egyiptomba, és az volt az a pillanat, amikor megosztottuk a többiekkel.
És miért pont Egyiptomba?
Erre nagyon szerette az egyiptomi kultúrát, és javasolta. És akkor...
Úgy néz ki, hogy az erre csak a távoli országokat szereti.
Nem, azért szerettem a közeli országokat is, meg Magyarországot is. Nem, akkor az egyik barátom kint élt 3 hónapot, és mondta, hogy nagyon jó hely, és hát fogtuk magunkat, nem szervezett úttal, kimentünk. 2 hét alatt végigjártuk Egyiptomot.
Első szállásunk volt biztos, meg a repülőjegyünk, és aztán körbe mentünk 2 hét alatt, ami összekovácsolt minket.
És ez az érdekes, hogy az egyiptomi kultúrát néztük meg, de átmentünk a sínai félszigetre, és ott már mentünk a Mózes-hegyre. Én például tudom, hogy elmentünk az égős csipkebokor mellett, de nem emlékszem rá. Fölmentünk a hegyre, ahol Mózes megkapta a 10 parancsolatot. És az nekem nagy élmény volt, nem volt Isten élmény, tehát semmi ilyen, de nagy élmény volt. Meg a kolostorba laktunk, és az is egy nagyon jó hely volt.
Minden adhok jellegű
igen,
volt.
Igen.
Egyik napra másikra.
Most nem merném bevállalni. Megért. A Mózes hegy nagy élmény volt, és utána visszamentünk Kairóba, és a Kop negyedet megnéztük. És az nekem nagyon tetszett.
Tudtál róluk korábban?
Azt tudtam, hogy vannak, de inkább a egyiptomi kultúra érdekelt, mint a kopt kultúra, és most, hogy tudom, hogy ott csomó mindent leromboltak, hát a szívem fáj emiatt, és mi azokat még láttuk.
És végül is mikor érkezik el az az idő, amikor találkoztok Istennel, és mikor fordul egészen komolyra a kapcsolatotok? Egyiptomba vagytok, hazajöttök, akkor már nyilvános az, hogy együtt jártok,
nyilvános
összetartoztok.
Az, vagyunk, és 2003-ban a Feri vett egy lakást, és akkor úgy döntöttünk, hogy akkor összeköltözünk. Nyáron összeköltöztünk 2003-ban, és még abban az évben, 2003. novemberében meghalt az édesanyja a Felinek. Végig kísértük, rákos volt, és a halálos ágyán is vele voltunk.
Szóval ez egy nehéz évjárat lehetett az életetekben.
És lehet, hogy ez volt a indító, vagy begyújtó pillanat, mert 2004. januárjában, vagy valami tévíz idején megkértem az Era kezét. Ilyen klasszikusan.
De
szóltam apukájának, mert akkor én még a családból őt ismertem, és szerveztem egy ilyen kis meglepetést, valamit mondtam az Erának, hogy valóban megyünk ide, és akkor egyszer csak így ott termettünk egy étterembe, a Ferenciek terén a Kárpátia étterembe, és akkor leültünk, hogy most itt fogunk vacsorázni, és akkor megjött az apukája, akkor így már kapizsgálta, hogy mi lesz, és akkor megkértem a kezét.
De ez egy nagyon szép történet
lehetett. És igen, mondtam neki.
Nagyon meglepődtél?
Nagyon. De amikor megjelent az édesapá, akkor esett le, hogy itt valami más is lesz. Úgyhogy nagyon meglepődtem.
Megkérik a kezed ott a csodálatos étterembe. Lányos zavarodva nem mondta.
Nem mondtam nevet, azt volt az érdekes, hogy mivel nem vártam, hogy az édesapám jön, vagy hogy itt bármilyen nagy esemény lesz, ezért fokhagymás előételt kértem, és hagymalevest hozzá. Tehát így zajlott a lánykérés. De igen, mondtam, és akkor onnantól kezdve hát teljes gőzzel szerveztük az esküvőt, csak polgári esküvőt.
Elkezdtük szervezni, és kérdeztem az elát, hogy hogy legyen is templomi, és akkor mondta, hogy nem templomi, én meg elfogadtam, tehát nem voltunk hívők.
Neked volt valami kapcsolatod a vallással ekkor, ennyi idős korodban?
Még a testvéremmel egyszer apukám és anyukám kitalálta, hogyha van kedvünk, elmehetünk hittarra, de egyszer voltunk. Semmilyen kapcsolatom nem volt, de én világéletemben szerettem az életet. Én éreztem, hogy engem a Jóisten a tenyerén hord, akármilyen körülmények között vagyok. 20 évesen nekem kilukadt a tüdőm.
És nem ezt is mondod.
Igen.
Ez hogyan?
És ebben az a nagyon kellemetlen, hogy én világéletemben sportoltam. És hozzászoktam ahhoz, hogyha van egy sérülésem, másnap elmúlik, legkésőbb másnap, de ugye általában nem szoktam a sérülésekkel foglalkozni. És akkor még katona voltam, és pont a szabadságomat töltöttem, és az égvágon semmit nem csináltam, azon kívül, hogy ültem egy csónakban, mert pecáztam, egyszer csak éreztem, hogy valami nincs rendjén. Egy szúró fájdalom volt oldott, mintha futásnál érez ember hasonló szúrás, és biztos rosszul ülök. És nem múlt, csak nem múlt, és egyre rosszabb lett. És aztán végül is a baráti munszolására mentünk be az ügyeletre hétvégén, és egy ilyen döbbenet volt, amikor az orvosok csináltak egy röntgent, és elkezdtek gépelni, és hívtak mindenkit össze, hogy műtét azonnal. És én forgattam a szemet, a reklámmacska, mondom, hogy most mit csinálj, még én nem találkoztam, és azonnal megműtöttek. És ez egy ilyen nagy pofon volt nekem, tehát egy ilyen nagyon váratlan dolog, így fiatal emberként, hogy mindig mozogtam, és akkor olyan kilátásaim voltak, hogy onnantól megszűnt a sportolás, ami az életem eleme volt. És amikor egy hónapos kórházi ott lét, többnyire intenzíven, utána kijöttem az utcára, és csak azt éreztem, hogy tudok járni, és levegőn vagyok, és nem kórházba, akkor valami olyan életöröm volt bennem, és annak ellenére, hogy nem voltam hívő, éreztem a Jóisten kegyelmét.
Sokak elkeserednek, összeomlanak. Nálad meg ez pont fordítva történt.
Nekem olyan sok volt ez az első műtét, és utána nem javult az állapotom, és tanácskoztak azon, hogy lesz még egy műtét, és én úgy voltam keseredve, hogy azon gondolkoztam folyamatosan, hogy amikor majd tolnak ki, itt vagyunk a negyediken, akkor majd melyik pillanatban fog lefordulni, hogy én nem vállalom a következő műtétet. Én még egy ilyen fájdalmat nem fog elviselni, én öngyilkos leszek. De
Istenem.
Aztán változott, és javulni kezdtem. És
segített neked ebben valaki?
A Jóisten, már nem tudtam. Nem. És én, mint ugye 20 évesen fiatal ember, azelőtt a szórakozó helyeken állandóan az, hogy milyen ruha van rajtam, ez volt a fontos, és mikor kijöttem, akkor átértékelődött az egész. Tehát onnantól kezdve örültem mindennek.
Igazából ekkor váltál felnőtté?
Lehet ezt mondani.
Milyen különös az élet? És akkor végül is mikor kerültök kapcsolatba a Jóistennel? Kinek a hatására? Hogyan érkezik el az életetekben ez a pillanat?
2004-ben házasodtunk polgárilag. Ugye nem is lehetett volna templomi esküvőnk, hiszen én nem voltam megkeresztelve, de azt én éreztem, hogy nem szeretnék emiatt megkeresztelkedni. Csak hogy végig lipenjek a templomon. Akkor még nem gondoltam, hogy én hívővé szeretnék válni. És az volt az érdekes, hogy a Bakás téren házasodtunk házasságkötő terembe, és most ugye egy egyes oktatáson be kellett mutatni a mi esküvőnket is, végignéztük a képeket. A Bakás téren van egy templom, és azelőtt volt a nagy fényképezkedés, azt a plébániát Assisi Szent Ferencről nevezték el, és mi a ferencesekhez jártunk később, de ezt akkor én még nem tudtam, hogy a Jóistennek nagyon jó humora van. 2007-ben nekem volt egy krónikus betegségem, és a professzor mondta, hogy nem tud már velem mit kezdeni, és hogy keresek alternatív gyógymódokat, és akkor így belebotlottam olyan alternatív gyógymódokba, ami hát nem éppen a Jóisten felé vezet, sőt, nagyon eltávolít onnan, de akkor ez, mivel nem voltam hívő, nem voltam megkeresztelve, és én minden áron meg akartam gyógyulni. Természetgyógyászhoz mentem, és elkezdtem nála tanulni. Nem tiszta utat mutatott, de mégis egy olyan arany középutat, amivel úgy én elégedett voltam. És később derült ki, hogy ő egy hívő ember, a maga módján hívő, jár templomba, és ő azt mondta nekem, hogy ha én gyógyítani szeretnék, muszáj, hogy megkeresztelkedjek, hiszen nagyon sok betegség azért van, mert megszállott az ember. És hogyha én szeretnék gyógyító lenni, a Jézus nélkül nincs védelmem, tehát az első lépés, hogy megkeresztelkedje. Most egy utólag látom, hogy nem egy tiszta vonalat követett. Bele volt keverve az ezotéria az ő vallásosságába. De én azért vagyok hálás, mert valójában miatta mentem el a országúti ferencesekhez, hogy kereszteljenek engem meg. Én akkor ezt úgy neveztem, hogy elmegyek, hogy lelocsolnak, és akkor én megyek vissza a saját utamra. Tehát nem volt egy isteni kapcsolat a fejembe, hogy én majd akkor az Istennel milyen kapcsolatban leszek, vagy hogy lesz.
És hogy történt a keresztelkedésed?
Bementem az országúti ferences plébániára, ott akkor Ahilesz volt a plébános, akkor találkoztam életemben először pappal, féltem tőlük, nem tudtam, hogy hogy fognak beszélni, de nagyon kedvesen fogadott, mondtam neki, szeretnék megkeresztelkedni, ugye, hogy térjünk egyből a tárgyra, és akkor mondta, hogy ez tök jó. És akkor megnyugodtam, hogy, hogy az én nyelvezetemmel beszélnek, és hogy lehet egyáltalán beszélgetni vele. És beszélgettünk, és mondta, hogy a Róbert atyának indul szeptembertől egy katekumenátusa, és akkor arra én elmehetek, mert hogy ez a keresztség, mivel felnőtt megtérő vagyok. Ez 2 év. Hát akkor én ott majdnem lehidaltam, hogy 2 évet kell itt töltelem azért, hogy lelocsolnak. És akkor ő mondta, hogy ha nem tetszik, akkor ott hagyhatom. És nekem ez, hogy szabadságot adott, ez nekem kulcsfontosságú volt. És akkor elmentem a Robertnek a katekumenátusába, és hát annyit nevettem az első órán, és akkor úgy voltam vele, hogy ha ez ilyen lesz, akkor én maradok. Rengeteg humor volt az előadásaiban, de hihetetlen mély lelkisége van a Robert atyának, és akkor ott maradtam. Nekem minden kínai volt. Én semmit nem tudtam, de az a jó, hogy a Robert atya úgy építette föl az egész katekumenátust, hogy egy átfogó történelmi tanulmányt is kaptunk. Hát hihetetlen jól tanít. Most is tanár. És nagyon tetszett az egyik fiú a katekumenátusba, Bálint, aki már tett tanúságot a Mária Rádióba. Az ő tanúságtételét hallgattuk meg ott a csoportba, és ez engem annyira mélyen érintett, hogy a Jóisten micsoda csodákat tud művelni egy ember életébe, és hogy mindegy, hogy milyen sötétségből, vagy milyen feneketlen kútból jön ki az ember, de ő segít, és ő ott van. És innentől kezdve nagyon komolyan vettem a katekumenátust.
Ez úgy fogható fel, hogy ez volt az első Isten megtapasztalásos élményed?
Nem az enyém, hanem az, hogy más embernek az életébe hogy működik Isten, vagy hogy Jézus hogy lép be egy embernek az életébe.
Nagyon sok mondani valónk maradt, és a műsoridő ma is kevésnek bizonyult. A beszélgetést 2 hét múlva folytatjuk, ugyanebben az időpontban, pénteken 8 óra 30 perckor. Szeretettel várja akkor is a rádió készülékek elé a kedves hallgatót, Csegezi Mária. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Csegezi Mária beszélgetett hitről, szeretetről, elköteleződésről és a családról.
Híreink következnek.
Üdvözlöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Papágnes.